Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kalapos Mihály, a szerkesztő Kaposi Dávid, ez a hetes, az Inforádió kézilabda magazinja. A műsorban foglalkozunk a Kisvárda női csapatának szereplésével, és interjút hallhatnak Éles Józseffel, a Fejérbál Veszprém ügyvezetőjével. Tartsanak velünk!
Hetes, ezt nem lehet kihagyni!
Fontos mérkőzést nyert meg a férfi bajnokság legutóbbi fordulójában a Fejérbál Veszprém. Az együttes 32-31-re győzött Dabason, ezzel elmozdult a kieső helyről. Éles József ügyvezető reméli, ez a siker nagy lökést ad a csapatnak. A korábbi válogatott játékos beszélt az Európa Ligában szerzett tapasztalatokról is.
A Cegléd nagyon magabiztosan verte az előző fordulóban a budai Farkasok csapatát, aki azért nem adta föl még azt az álmét, hogy ő is bent tudja maradni, mert én úgy érzem, hogy azért a budai Farkas Cegléd és a Fejérbál Veszprémnek a csapatai között fog eldőlni a két kieső, és hát igazából úgy mentünk Dabassal, hogy minden ki kell adni a csapatnak magából ahhoz, hogy igazából az utolsó előtt és az utolsó helyet elkerüljük. A fiúkon abszolút nem látszott az, hogy azért elég nagy téttel kell, hogy játszanak, és ugye az első félidő az egy olyan magabiztos játékot hozott, ahol 8 gólos előnyünk volt. A második fél időben ott azért már kijöttek a hibák és a kapkodás, de végül is egy gólt meg tudtunk tartani, de iszonyatos fontos győzelem. Tehát az, hogyha azért mindig két ponttal előtte maradunk a Ceglédnek, annak mindig örülnék. Az utolsó 10 másodpercben már csak egy gól volt az előnyünk, és mi támadtunk. Tehát én úgy érzem, hogy azért 10 másodperccel a vége előtt azért egy gólt azért mindig illik megtartani. Itt a probléma nem az volt, hanem igazából az a kapkodás, ami az utolsó mondjuk 2-2,5 percet jellemezte. És ebben már egy meg két mérkőzésünkön már sajnos pontokba került ez, mert Komlón hasonló végjátékot játszottunk, igaz, hogy nem volt ekkora különbség, hanem ott is 2-re vezettünk, és végül is 1 góllal kikaptunk. Kicsit ilyen visszatérő hibázási dolgok, amiben nekünk előre kéne menni, mert nem tudhatjuk azt, hogy lesznek-e még ilyen mérkőzések, ahol végjátékban meg kell tartanunk akár 1-2 gólt. Tehát oda kell figyelni nagyon.
Ez a győzelem most van olyan értékes, mint hogy tavaly eljutottak a Magyar Kupában a döntőig?
Ott azért a Magyar Kupában ott azért egy tét nélküli csapat játszott, tehát azért maradjunk annyiba. Most, hogyha a Telekom Veszprém elleni döntőről beszélek, az mindenféleképpen. Viszont ugye a Budakalász elleni mérkőzésünk is, én úgy érzem, hogy valamilyen szinten tét nélkül ment. Igaz, hogy nagyon tudtuk azt, hogy ha netalántán tovább jutunk, akkor biztos, hogy Európa Kupa résztvevők vagyunk, hogy mindenki nagyon örült. Tehát azért egy kicsit tétje azért volt a mérkőzésnek, de azért egy ilyen bajnoki győzelem, ahol tulajdonképpen a csapatnak a bennmaradásán minden, tehát azon fog múlni, hogy a mérkőzéseket hogyan fogjuk tudni végigjátszani. Azért én ezt most azt mondom, hogy ezeket a két pontokat előtte elcserélem, az biztos a bajnoki pontokat most, mint mondjuk akár egy Magyar Kupa győzelem, vagy egy Magyar Kupa második hely.
Hány pont kell, vagy kellhet egyébként a bentmaradáshoz, illetve a végén a budai Farkasok elleni meccs lehet a kulcsfontosságú?
Hát az is elképzelhető, igen. Tehát itt azért nagyon sok mérkőzés lesz még, de mi azért mindig számolgatunk és próbáljuk az esélyeket latolgatni, nézegetni az ellenfeleket, akik ugye szóba jöhetnek, hogy kik lehetnek a kiesők, ki milyen csapatokkal játszanak. Hát a mi helyzetünk azért kicsivel nehezebb, mert azért mi megyünk idegenbe, ugye a Ceglén az összes mérkőzését tulajdonképpen otthon játsza, tehát azért szerintem egy kicsivel nagyobb az esélye, de most ez az idegenbeli meccs azért ez nagyon-nagyon fontos győzelem volt, és azért nagyon szeretnénk azt, hogy hazai pályán is azokat a meccseket, amit szeretnénk megpróbálni megnyerni. Tehát én úgy érzem, hogy ha a csapat úgy játszik, mint ahogy most játszottunk, ezeket az egy-két ilyen hibát kijavítva, akkor lesz szanszunk, én úgy érzem, a bemaradásra is.
Ugye a Dabas elleni sikert megelőzően, ha most az Európa Liga meccseket is beleszámítjuk, akkor 5 veresége volt az együttesnek. Ezeken a találkozókon mi hiányzott? Persze volt, hogy jóval esélyesebb volt az ellenfél.
Hát azért olyan csapatokkal játszottunk, azért a Komlón azért tudjuk sajnos a végjátékot, hogy mi történt. Tehát arról én nem nagyon szeretnék beszélni, mert ha arról beszélek, akkor kapásból kapok egy fegyelmet a Magyar Kézilabda Szövetségtől, tehát azt én nem nagyon szeretnék ezzel kapcsolatban beszélni, hogy ott a utolsó 2,5 percben a csapat az mit ért meg. A Füredet, amikor kikaptunk, ugye azért a Füredet tudjuk, hogy azért az egy erősebb csapat, jóval rutinosabbak, erősebb kerettel rendelkező társaság, nem is nagyon volt benne a játékunkban, nekünk is volt egy csomó sérültünk, tehát nem nagyon tudtuk fölvenni a versenyt, holott most nem egy olyan Füredben játszottunk, amit esetleg ne tudtunk volna megverni. Az Európa Ligáról meg azért azt meg mindenki tudta, amikor volt a sorsolás, hogy azért az egyik legnehezebb csoportba kerültünk, és az, hogy mi ott 2 pontot szereztünk, az is óriási bravúr volt a részünkről, Az egy nagyon jó tanuló dolog volt, zseniális csapatokkal játszottunk, és én talán egy kicsit most abba bízom, hogy ezek, amiket ott játszottunk, ezek most elindulnak, és a csapatban most valahogy ki fog jönni, és én azért bizakodom vagyok a bemaradással.
Egyébként milyen tanúságai voltak az Európa Ligának, vagy mit lehetett ebből hasznosítani?
Tudjuk azt most már, hogy a magyar kézzel a bajnokság, és maga a magyar kézzel az tulajdonképpen Európában mit képvisel. Tehát azért láttuk a portugál bajnokságot, belekóstoltunk francia bajnokságba szintén, akár a szlovák bajnokságba, és hogy milyen egy bajnokcsapat. Tehát azért tudjuk azt, hogy körülbelül milyen szintre kéne egy játékosnak eljutni ahhoz, hogy egy külföldi bajnokságban részt vegyen, bármelyikbe is mondom. És én úgy érzem, hogy nagyon-nagyon sok bajnokság sajnos a magyar bajnokság előtt jár. Mindenki látta, az összes játékos, akinek az az álma, hogy egyszer nagyszerű kézlabdázó legyen, tudnia kell, hogy körülbelül ezek a külföldi játékosok hogyan élnek, hogyan edzenek, hogyan futnak egy adott mérkőzésen. Tehát ez számunkra nagyon-nagyon fontos dolog volt, és én úgy érzem, hogy ebből mindenféleképpen profitálnunk kell.
A kettős terhelést egyébként hogyan viselték a játékosok? Vagy úgy is kérdezhetem, hogy mennyit adott ez a játékosoknak, mennyit adott a klubnak?
Erre ugye nem voltunk felkészülve az elején, és én úgy érzem, hogy ezekre a kettős terhelésekre olyan klubok tudják nagyon jól megadni a választ, akik ebben nagyon-nagyon nagy részben mindig benne vannak. Tehát egy Veszprém, egy szegedi csapat, akik ugye folyamatosan játszák a B-et minden évben, ők tudják erre a felkészülési módszert. Mi belekerültünk, mi is elkezdtük, és próbáltuk csinálni, próbáltuk a játékosokat pihentetni, próbáltuk őket olyan terhelésnek kitenni, hogy tényleg bírjuk a bajnoki mérkőzéseket is. De aztán rájön az ember, hogy itt nem elég egy ilyen, mert ide azért nagyon komoly 16-os kerettel kellett volna rendelkeznünk ahhoz, hogy azért ezt bírjuk, és mi ezzel nem rendelkeztünk, és hát ugye nem is volt anyagi keretünk rá, hogy pótoljunk játékosokat, plusz ugye megvoltak a sérüléseink a csapatban, nagyon sok ifista vett részt ezekben a meccsekben, és a kulcsjátékosokat meg ugye hát jóformán teljesen kisavaztuk. Tehát nagyon nehezen tudtuk ezt jól csinálni, és azért ez a bajnoki mérkőzéseken meglátszik, vagy meglátszott. Tehát azért, hogyha mi frissen megyünk most, bocsánat, Komlóra, vagy nagyon frissen megyünk Ceglédre, akkor szerintem teljesen más helyen állnánk a bajnokságba, de ez nem csak ezt a két mérkőzést vetíti, hanem szerintem az egész őszi szezonban ugyanez van. Tehát ha mi nem kerülünk be ebbe a tízes körbe, akkor ez a csapat szerintem most nem azért játszik, hogy bennmaradjon, hanem abszolút stabil, erős középmezőny.
Nehezebb lesz egyébként a fiatalok megtartása, akik esetlegesen felhívták magukra a figyelmet?
Mi nem nagyon szeretnénk olyan értelemben megtartani senkit sem, hogyha valaki kimegy külföldre, itt nálunk az a terv és az a cél a játékosoknál, hogy mindenki, aki csak tud, menjen ki. És igazából válasszon bajnokságot, ami neki megfelelő, és menjen ki, és tapasztalja meg, és onnan induljon el. Tehát most egy magyarnak nagyon-nagyon nehéz sajnos kimenni külföldre, mert nem annyira jó a magyar játékosoknak a híre külföldön, mint amilyen esetleg volt régebben. Hogyha összeszámoljuk, hogy Magyarországról hány külföldön szereplő játékos van, akkor szerintem megdöbbentő számot kapnánk az összes többi közeli országokhoz képest, akár egy szerb, egy horvát, egy dán, egy izlandi, egy svéd. Tehát ők mindenki nagyon nagy részben kint játszik külföldön, és nálunk Magyarországon meg nagyon-nagyon kevesen. Azt próbál nekik mondani, hogy mindenki, aki csak tudjon, az menjen ki és szerezzen tapasztalatot. Aztán, hogyha úgy gondolja, egyszer jöjjön vissza egy nagyon komoly csapatba, de nem biztos, hogy ebbe a bajnokságba kéne nekik érlelődnie.
Idősebbik fia Benedek vezeti a házi góllövő listát. Mennyire van távol ő a válogatottságtól?
Amit ebből a szezonban ő produkált, most mint apa nehéz ugye erről nyilatkozni, de én úgy érzem, hogy amit én vártam tőle, abszolút túlszárnyalta. Tehát én a tavalyi szezonjához képest hasonlítom, sokkal nagyobb lépést tett előre, mint amennyit én gondoltam tőle. Tehát nagyon-nagyon büszke vagyok rá, és tényleg, amit megtett a csapatért, az abszolút megsüveglendő. Az biztos, hogy nagyon sokat kell még tanulnia, tehát ebben a rutinban, amiről ugye pont beszéltünk, hogy hogyan kell végjátékot lejátszani, hogyan kell még vezérré lépni, abban neki sokat kell szerintem tanulni, de ez az, amiről beszéltem, hogy ezt mind külföldön fogja megtanulni, és nem Magyarországon, de, és pláne nem nálunk. Tehát ő neki mindenféleképpen szintet kell lépnie. A válogatottság, nem mondom azt, hogy megérett arra, hogy stabil válogatott játékos legyen, viszont én úgy érzem, hogy abszolút egy bő keretbe bőven befért volna. Én nem tudom, hogy miért nem tették be. Nekem vannak ezzel kapcsolatban gondolataim, viszont én biztos vagyok benne, hogy nem vallana szégyent, hogyha egyszer kipróbálnák.
Ön a Fejér Bál Veszprém ügyvezetője, de ugye korábban a fiát edzette is. Azt mennyire volt nehéz azt a helyzetet kezelni.
Most már edző nem vagyok, hál' Istennek, csak segítettem a csapatot, tehát nem edzettem, de mondjuk beszéltünk erről, mert tavaly ugye én edzettem őket az utolsó 3,5-4 hónapban, és szerintem nagyon jól sült el. Én tudom, hogy nekem mik az előnyeim, tudom, hogy mik a hátrányaim, és hogyha ezt az ember jól feldolgozza, akkor szerintem ez jól működhet. Hát ugye látjuk azért a Dosabájer családot, hogy azért mennyire jól dolgozik edzőként, tehát ő azért tényleg egy főedző, és a két fia az ő keze alatt játszik, és lettek nagyon nagy játékosok. Ide mindig egy partner kell, tehát ide kell a Benedek is, és kell ugye az én személyem. És én úgy érzem, hogy tavaly jól működött, idén sem volt rossz, hát persze voltak konfliktusok, amit én másképp láttam, mint ahogy ő látta, de ezeket szerintem tök jól kezeltük, tehát nem volt ezzel gond.
Mi a vélemény egyébként a magyar válogatott teljesítményéről? Ugye a világbajnokságon 8. helyezés, most kijutott a csapat az Európa-bajnokságra, és közben meg olimpiai selejtező előtt áll.
Az, hogy egy világbajnokságon egy csapat 8., az szerintem abszolút professzionális eredmény. Az, hogy ugye kijutottunk az Európa-bajnokságra, az megint csak. Ha persze nézzük a csoportokat, akkor azért tudjuk, hogy nem a világ legerősebb európai csoportjából mentünk tovább, tehát azért ezt nagyon helyén kell kezelni, viszont mindenféleképpen fontos dolog. Az, hogy egy csapat egy Európa-bajnokságon kín van, egy csapat mindig kín van egy világbajnokságon, én szerintem az nagyon-nagyon nagyszerű teljesítmény. Az egy kicsit elkeserítő, amit ugye az elején is így pedzegettem, hogy sajnos a magyar bajnokság is mennyire messze áll a külföldi bajnokságtól, és ez sajnos a válogatottra is jellemző. Tehát azért a magyar válogatott függetlenül 8. lett, azért az európai kézilabdától és az európai válogatottoktól jelen pillanatban most szerintem nagyon messze van, de nem jelenti azt, hogy nem fogunk közelíteni hozzájuk a következő években.
Miben vagyunk jók, és miben lehetne vagy kellene még fejlődni?
Én úgy érzem, hogy a védekezésünkkel akkora probléma nincsen. Tehát én, hogyha fölállt fal ellen játszanak a csapatok, akkor nagyon megszenvednek a magyar válogatott ellen. Én szerintem a támadásaink nem a mostani külföldi kézlabdához idomult. Tehát nálunk azért a kicsit nehézkesebb emberek már nem tudnak annyira érvényesülni, mint a többi csapatnál. A többi csapatnál ugye most már ez a 182 centitől a 195 centis játékosokig van inkább felszerelkezve struktúrába, és ezáltal, hogy ők így támadnak és így védekeznek, ezáltal azért a gyors lerohanásaik azért azok nagyon, nekünk nagyon-nagyon nagy problémát okoznak. Tehát, hogyha mi egy kicsit lassabban is támadunk, eladunk egy labdát, mire felnézzük, már az ellenfél gólt lőtt. És azért ez a világbajnokságon ez nagyon szembetűnő volt, hogy mi gyors indításban rengeteg gólt kaptunk, és ez igazából ez ennek a hiánya. Tehát lehet, hogy a magyar csapatot is úgy kéne felvértezni, hogy természetesen legyenek azok a bombázók, akik kellenek, a tömegek, viszont kellenek olyan játékosok is, akik a támadásban tulajdonképpen az indulócselekkel, a gyors közbelévésekkel eredményesebbek lehetnek. Egy kicsit lehet ezen változtatni szerintem.
Éles Józsefet, a Fejérbál Veszprém ügyvezetőjét hallották. A Kisvárda a februári edzőváltás után 3 mérkőzésből 2-t megnyert a női bajnokságban. Bányász Szabó Valéria vezetőedző szerint elsősorban a fejekben kellett rendet tenni. A tréner csak a szezon végéig folytatja a munkát. Kaposi Dávid interjúja.
Egy hónapja vette át a Kisvárda irányítását. Összességében milyenek az első tapasztalatok?
Hát ez egy váratlan döntés volt, igazából nem volt más lehetőségünk, ugye az utánpótlás edző szakmai igazgatóval, Dévényi Jánossal közösen vettük át a munkát, mi voltunk úgymond itt kéznél. Hát a lányok jó formában voltak, én úgy érzem, hogy egy kicsit így szét voltak esve fejben. Ezen kellett egy kicsit változtatni.
Hogyan tették meg ezt? Mi volt a legfontosabb, hogy felrázzák a csapatot?
Hát először is kaptak egy pár nap szünetet, hogy tisztázzák a gondolataikat, meg hogy mi a céljuk ezzel az egésszel, és így úgymond tiszta aggyal és tiszta fejjel térjenek vissza, és a következő legfontosabb meccsünk még nem is a Budaörs, hanem utána az Érd, ami kötelező volt, hogy arra legyen összeszedve a csapat. Hát ugye jött a Budaörs meccs, amire szokták is mondani, hogy egy ilyen edzőváltás után hát általában új lendületet kap a csapat, sajnos, mert mondhatjuk azt, hogy sajnos, mert azért ez nem egy jó dolog, de a pozitívuma meg az, hogy sikerült nyernünk.
A játékban egyébként mennyire nyúltak bele, vagy tényleg inkább nem ez volt a fő szempont, hanem az, hogy akkor a fejeket egy kicsit rendbe rakják és mentálisan tereljék újra jó vágányra a csapatot?
Inkább az utóbbi volt a cél, Tehát a játékban minimálisat nyúltunk bele, ilyenkor igazából nem is indokolt, csak összezavarnánk vele jobban a játékosokat. Meg nem is azzal volt így a probléma. Tehát a védekezés szerintem az előtte is nagyon jó volt. Az elmúlt meccseken kivéve a Siófokot legutóbb, ami azért a fáradtságnak betudható volt. A többi meccsen nagyon jól működött. Támadásban kellett egy nagyon minimálisat változtatni, de ez nem is változtatás, inkább csak egy plusz berakás volt.
És említette, hogy ugye ketten irányítják most a csapatot, milyen a munka megosztás önök között, hogy néz ki ez a gyakorlatban?
Igazából ugye a kollégámnak még ugyanúgy az ifjúsági csapat is ott van, ezért ő a hét vége fele a meccs közelettével csatlakozik főleg a csapathoz, amikor nagyrészt a taktikai dolgok vannak. Én ugye a hét elejétől az erőnléti edzőnk segítségével csináljuk a feladatokat, a rávezető dolgokat, így készülve a hétvégére. Nyilván folyamatosan egyeztetve a Dévényi Jánossal, és ahogy közeledik a mérkőzés, ott már ugye a taktikán van a hangsúly, és így hát közösen ott videó elemzés, a lányokkal megbeszéljük, hogy mit, hogy kell csinálni, és így készülünk.
Ugye a Budaörs elleni meccs volt a bemutatkozás, ott ugye két góllal sikerült nyerni, de végére lett ilyen szoros az állás, hiszen előtte 5-6 góllal is vezetett a Kisvárda. Mennyire izgultak ott a végén tényleg, hogy ne legyen meg az egyenlítés, illetve hát mi kellett ahhoz, hogy győztesen hagyják el a pályát?
Hát izgultunk egy kicsit, igen, mert sajnos a meccsekre jellemzők voltak, hogy volt benne ugye hullámvölgy. Itt is volt, szerencsére egy minimális, de mondjuk pont elég volt arra, hogy ezt az 5 gól erőnyt ledolgozza az ellenfél. Ott szerencsére kapus teljesítményben volt bravúr, és ott is tudtunk talán abban az időszakban üres kapus gólt lőni. És ez ott 3 gól lett a utolsó 1-2 percben, ott már tudtuk, hogy ez meg lesz. Ami a legjobb, hogy 2 gól, tehát az egymás elleni különbségben jobbak vagyunk.
És az Érd ellen pedig 10 góllal sikerült nyerni, akkor itt pedig minden még jobban sikerült, minden összejött?
Szerencsénk volt, azért leggólerősebb játékosa hiányzott a mérkőzésen, és ez azért nagyban befolyásolta az eredmény alakulását. Jól is játszottak a lányok, jól védekeztek, megcsináltak mindent, amit mi előtte megbeszéltünk velük, hogy csináljanak meg. Úgyhogy így örültünk, hogy a végén mindenkit tudtunk pályára küldeni, fiatalok közül is.
Az előző fordulóban viszont ugye Siófokon 12 gólos veresség lett a vége. Hát ezt a mérkőzést hogyan összegezni, mi hiányzott itt a jobb eredményhez?
Hát talán több pihenőnap, mert ugye a Siófoknak kedveztünk ezzel, hogy előre hoztuk a nemzetközi mérkőzésük miatt a mérkőzést is, és így igazából 2 napunk volt felkészülni, ami az egyik az egy pihenőnap volt azért meccs után, a másik pedig egy taktikai edzés. Látszott a lányokon, mind fejben, mind a lábakban, hogy abszolút fáradtak, tehát sajnos ez így alakult, ezen változtatni már nem lehet.
De összességében ebből a 3 meccsből a 4 pontot azt gondolom aláírták volna előzetesen.
Persze, igen. Mindenképp, főleg a budaörsi győzelem az kifejezetten jól jött.
Most ugye a 9. helyen áll a csapat, nem mindenki áll azonos mérkőzés számmal. Itt nagyon szoros ez a középmezőny, ugye a 12. Békés Csaba az 2 pontra van, de ugyanúgy 2 pontra van a 6. MTK. Hogy látja, hol van a Kisvárda igazi helye itt ebben a középmezőnyben?
Hát most jelen pillanatban a célunk az, hogy minél több meccset megnyerjünk, és majd meglátjuk, hogy ez hova fog sikerülni, de én úgy gondolom, hogy ilyen 7.-8. hely lenne a reális.
Korábban volt már 7. a csapat, talán ez a klubnak a legjobb szereplése, tehát akkor ennek a megismétlése az egy szép eredmény lenne.
Hát igen, főleg ahogy alakult ez az év.
Most önök ezt a szezont végigcsinálják, vagy akár, hogyha elérik ezeket a célokat, akár hosszabb távon is?
Nem. Tehát a jövő évről már megvan az edzőnk nyártól, úgyhogy ez egy idéglenes szerepvállalás csak.
Az ő nevét el lehet már árulni, vagy ezt még várni kell a bejelentést?
Hát, ha nem gond, inkább még megvárom.
Azért mégiscsak ez az első vezetőedzői feladata, még hogyha csak akkor néhány hónapra is szól. Milyen érzés vezetőedzőként az NB1-ben dolgozni?
Nem azt mondanám, hogy stresszes. Én már, mikor játékos voltam, én már akkor se, hogy már az volt a fejemben, hogy én nem szeretnék vezetőedző lenni sosem. És ez pont ezért, mert a vezetőedző ott kiszolgáltatott helyzetben van, igazából nem ő fogja eldönteni a pályán. Jól felkészítheti a csapatot, mindent megtehet érte, de már a gólt nem neki kell bedobnia, jó döntéseket nem neki kell meghoznia. Így elég kiszolgáltatott, és én ezt a szituációt annyira nem szeretem. Tehát ugyanígy vagyok a repüléssel sem, tehát ott is kiszolgáltatott az ember. Ez így pont elég nekem arra, hogy még jobban megerősítse, hogy én nem ezt az utat szeretném választani, hogy felnőtt női csapatnál vezetőedző legyek. Utánpótlásban nagyon szívesen dolgoztam eddig is, segítettem itt a klubban edzőkollégáknak, edzéseken, úgyhogy az inkább a szívem csücske.
Ugye gazdag játékos pályafutás van ön mögött, válogatottsággal, külföldi tapasztalatokkal is, hogy kik voltak azok az edzők, akik a legjobb hatással voltak önre, akik mondjuk a módszereiből, akár pedagógiai módszereiből most mégiscsak azért valamennyit merít, vagy visszanyúl.
Az első felnőtt edzőm Bíró Imre, nála nagyon sokat tanultam pont ebből a pszichológiai dolgokból. Ezt még mai napig is sokszor eszembe jut és alkalmazom. Akitől nagyon sokat tanultam szakmailag a pályán, az Bakó Botond és Köszner Vilmos. Őket tudnám kiemelni így a felnőtt pályafutásom alatt. Igazából minden edzőtől tanultam valamit, mert például Fehérváron a Szabó Edinától is tanultam egy teljesen más hozzáállást. Ugye ő a Franciaországból jött, és hozott magával egy olyan mentális dolgot, amit szintén elsajátított az ember.
Most ugye a következő fordulóban majd a Vác érkezik Kisvárdára, aztán pedig még itt a válogatott szünet előtt a NEK-ával játszanak. Hogyan készülnek erre a két meccsre? Mi a cél ezen a következő két meccs?
A Vác, ugye tudjuk, hogy a papíron nem mi vagyunk az esélyesek, hanem inkább a Vár. Azért hazai pályán szeretnénk akár meglepetést okozni, azért mindent megteszünk. Jó lenne pontot szerezni. Ugye utána jön a NEKA, az idegenben mindig egy nehéz mérkőzés, azért minden csapat megizzadott, de a célunk ott is a győzelem.
Bányász Szabó Valériát, a Kisvárda vezetőedzőjét hallották. Már a véget ért a hetes, új műsorra a legközelebb, jövő kedden este 19:30-tól jelentkezünk. Magazinunk adásait meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. A szerkesztő Kaposi Dávid nevében is köszönöm figyelmüket, Kalapos Mihályt hallották.